4 órában.
Nous sommes partis pour voyager dans un sentier pour y vanner.
Nous sommes partis pour voyager dans un sentier pour y vanner.
Quand de l'ouvrage on en a
trouvé. 114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem 2 órás magazin műsora.
Tudjuk, hogy az időjárás változással, klímaváltozással együtt a mezőgazdaságnak is meg kell változnia. Rengeteg új eszközt és rengeteg új tudást kell bevetni ahhoz, hogy ugyanúgy meg tudjuk termelni abban a klímában, amiről még pontosan nem tudjuk, hogy milyen lesz, azt az élelmiszert, ami majd az asztalunkra kerül. Arról nem beszélve, hogy látjuk, hogy a digitalizáció a mezőgazdaságot is elérte. Hogy pontosan mitől lesz majd egészséges élelmiszer az asztalunk? Hogy tudja, asztalunkon? Hogy tudja majd segíteni a digitalizáció a mezőgazdaságot? Hát erről fogom most kérdezni Molnár Mártont, az Agrárközösség Kft. Precíziós üzletágának vezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Önök azzal foglalkoznak, hogy egy olyan eljárási módot, egy olyan rendszert vezessenek be a mezőgazdaságba, amely segíti a mezőgazdaságot abban, hogy az új eszközök segítségével hatékonyabban, jobban alkalmazkodva és gazdaságosan tudják megtermelni azt a zöldség-gyümölcs kontingenst, ami aztán majd az asztalunkra kerül. Én azért szeretném megtudni, hogy pontosan mit jelent ez a precíziós mezőgazdaság, mert én látom a honlapokon, hogy rengeteg oktatási feladatot is ellátnak, de hogy ez pontosan mit jelent a nem szakértők számára, nem meg az a gazdasági szakemberek számára, azt azért tisztázok, mielőtt elkezdünk erről beszélni.
Természetesen. Alapvetően itt maga az, hogy valami precíziós, egy nagyon távolról indulok, a precíziós holdra szállás, attól volt precíziós, hogy nem csak egyszerűen elindultunk a hold felé, és mindegy volt, hogy hol szállunk be, ez a holdra szállás. A precíziós holdra szállás már az, hogy meghatározzuk, hogy hova szeretnénk leszállni, és egy bizonyos hiba határral oda le is szállunk. Kijelölünk mondjuk egy 1 km sugarú kört, és az egész hold felületéhez képest pontosan oda fogunk leszállni. A precíziós gazdálkodás nagyjából hasonlót jelent, ez egy helyspecifikus gazdálkodás jelent, illetve okszerű beavatkozást. Ez konyha nyelven annyit tesz, hogy ott teszünk beavatkozásokat, ahol az adott probléma fennáll, vagy ahol az adott kezelési módszerre szükségünk van. Az életből gondolkodva, hogyha van nekünk valamilyen bőrgyógyászati problémánk, akkor nem a teljes testünkkel megfürödközünk a kenőcsben, hanem egyszerűen csak azt a pici felületet, ahol a problémánk van, azt kezeljük. Na most ugyanígy kell gondolkodni a precíziós gazdálkodás során, az egészségtelen vagy a lemaradt növényeket kezeljük, vagy az olyan talajtípusokkal rendelkező területeket, ahol probléma van, és teszünk különbségeket, nem a teljes táblánkat teljesen homogénen kezeljük. Röviden erről van szó. Ez ültetvény esetében, vagy fás csoportok esetén egyszerűen akár egyed szintű is lehet, tehát mondjuk pontosan csak azt a fát permetezem, vagy azt a területet, ahol egy fertőzöttség van, oda teszek ki több műtrágyát, ahol többre van szüksége, tehát figyelembe veszem a területemben lévő különbségeket, különbözőségeket.
Ugye ez azt is jelenti, hogy egyrészt a folyamatosan változó környezethez is könnyebben lehet alkalmazkodni, mert akkor nem csak a területet tudom egyedileg, hanem minden évben például meg tudom nézni, hogy az adott évben mire van szükség, ha jól értem, illetve a kisebb területeknek a sajátosságaihoz lehet alkalmazkodni, tehát nem egy ilyen dobozra írt használati utasítás, vagy nem tudom én, szórj 1/2 kiló műtrágyát a földre, hanem hogy pontosan annak a területnek abban az évben mennyire van szüksége? Hogyha ezt így lefordítom például erre?
Ez is benne van. Alapvetően én azt mondanám, hogy ha valaki erre az útra lép, akkor egészen biztos, hogy észre fogja venni azokat a problémákat, amiket az élete vagy a generációkon átívelően görget maga előtt. Jelenleg nem csak a magyar, itt a világszintű mezőgazdaság nagyobbik hányada még úgy néz ki, hogy úgy művel, ahogy eddig ők szokták, tehát ahogy apáink, nagyapáink tették ezt. És azzal, hogyha bekerül a képletbe a digitalizáció, bekerül a képletbe az, hogy ellenőrizzük a saját tevékenységünket, matematikai módszerekkel kimutatjuk azokat a problémákat vagy eredményeket, amiket elértünk, azzal mi fejleszteni is tudunk mind a termény minőségén, mind a saját pénzügyeinken. Tehát itt ezt úgy kell elképzelni, hogy azzal, hogyha a évekre visszamenőleg látjuk mondjuk az eredményeinket, mondjuk mely területen volt rendszeresen valamilyen kár, betegség, rovar, hiányos műtrágya, vagy hiányos tápanyaggazdálkodás, akkor ebbe be is tudunk avatkozni. Ennek az eredménye az lesz, hogy olyan területet, ahol nem kell kezelni, nem kezeljük, ott jobb beltartalmi értékű élelmiszert tudunk előállítani, ahol probléma volt, ott rá tudunk tapintani a problémának a gyökerére, és meg fogjuk tudni oldani, tehát végső soron egy hatékonyabb kezelés történik, és ezzel az adminisztrációs része is átláthatóbbá válik. Tehát, hogyha szépen megvannak az adataink visszamenőleg, akkor át is tudjuk gondolni, hogy mit tettünk eddig, illetve előre is tudunk nézni, előre is tudunk kalkulálni, és egy hatékonyabb gazdálkodást tudunk elérni egészségesebb élelmiszertermeléssel.
Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag ezekkel a módszerekkel Önök elvégzik az elemzést, az eddigi termelés elemzését, gondolom, hogy legyen adatbázis alapján, és aztán utána pedig felépítenek egy új rendszert, tehát egy rövid távú és hosszú távú stratégiát alkotnak.
Ez úgy néz ki, hogy először körülbelül olyan, mint az orvoslás, eljön hozzánk valaki, akkor ott történik egyfajta diagnózis, itt a területeinek, kultúráinak, géparkjáknak a teljes átvilágításáról szó van, itt megvizsgáljuk a talajának az adottságait, rendelkezésre álló gépparkot, dolgozókat, minden erőforrást, ami az adott gazdálkodónak a rendelkezésére áll, és ez alapján felvázolunk egy roadmapet, egy stratégiai tervet a következő évre, évekre, figyelembe véve a gazdálkodónak az erőforrásait és a kitűzött céljait. Természetesen teljesen mások ezek a lehetőségek, mondjuk egy 30 hektáros gazdálkodónál, akinek gyümölcsöse van, szőlője van, erre is van példa, teljesen más az a stratégia, amikor valaki testvérével, unokatestvérével 100-200 hektáron szántóföldi növénytermesztést végez, vagy mondjuk egy ilyen TS maradék, aki 1500-2000-6000 hektáron gazdálkodik. Teljesen más a stratégia, teljesen mások az erőforrások, de az a jó hír, hogy ez nem egy olyan dobozos szolgáltatás, hogy leakasztjuk a polcról, és kénytelen mindegyik az előbb említett három gazdálkodó ugyanazt csinálni, hanem mindenkinek egy egyedi menedzsment és egy egyedi stratégia van kialakítva ahhoz, hogy elérje az általa kitűzött célokat, illetve ahhoz támogassuk, hogy jobb eredményeket érjen el, mint nélkülünk. Tehát ez mindenkinek természetesen ott éri meg, hogy a gazdálkodó jóval jobb eredményeket ér el velünk, mint nélkülünk, és ebbe még a mi szolgáltatásaink ára is bőségesen belefér.
És azt látom itt abban az anyagban, amit átküldtek, hogy gyakorlatilag, hogyha ezt a technológiát alkalmazzuk, akkor a zöldségek, gyümölcsek egészségesebbek lesznek, nő a beltartalmi értékük, ráadásul olcsóbbak lesznek, ugye ahogyan is említette, hogy ezzel a technológiával. Képesek vagyunk biztosítani egy saját belső ellátottságot, ami azért egyáltalán nem mindegy, mert azt pontosan tudjuk, hogy az, ami a saját környezetünkben terem, az mindig jóval egészségesebb, és ráadásul jóval zöldebb termelés, és hiszen nem kell a világ végéről szállítani.
Így van, abszolút. Ezt csak megerősíteni tudom, megint csak. Itt úgy kell gondolkodni ezen, hogy olcsóbb lesz valami, hogy egységnyi ára vetítve, tehát hogyha itt reál értéket nézünk, ha minden gazdálkodó jelenleg precíziósan gazdálkodna, akkor ezen a napon mondjuk egy paradicsomnak az ára, vagy mondjuk egy lisztnek az ára, az kevesebb lenne, mint most, amit jelenleg tapasztalunk. Természetesen ez egy elkerülhetetlen folyamat, azért is történik a világban az átállás, hogy a mezőgazdaság digitalizálódik, mert nagyon le van maradva, és a jelenlegi termelési módszerek már nem fenntarthatóak. És itt nem környezeti fenntarthatóságról beszélünk csupán, hanem gazdasági fenntarthatóságról is. Tehát az az eljárás, hogy az egész táblámat, az egész állományomat teljesen homogénen kezelem, ez pénzügyileg teljesen deficites. Látjuk, hogy gazdálkodók, minden évben gazdálkodók ezrei akasztják szögre a bakancsot, és fejezik be a gazdálkodó tevékenységüket, de ez részben azért történik, mert az innovációnak a teljes hiányát látjuk. Tehát azok a gazdálkodók, akik rálépnek erre az útra, és bevezetik a jelen technológiáit a gazdálkodásukba, azok pénzügyileg is rentábilisan fognak tudni működni. Tehát ezzel így lesz olcsóbb az élelmiszer, hogy egységre levetítve neki a bekerülési költsége az jóval alacsonyabb lesz annál, mint aki teljesen homogénen kezel. A beltartalmi érték az nagyon hasonló ehhez. Ott is arról van szó, hogyha egy adott kultúrát nem kezelünk agyon, akkor kevesebb stressz éri, ha kevesebb stressz éri, akkor pedig jobb minőségű lesz az az élelmiszer, jobb minőségű lesz a beltartalmi értéke. Erre is példa az, hogyha mi folyamatosan analizáljuk a kultúránkat, drón technológiával, műholdas technológiával, ezek nagyon-nagyon olcsó és hozzáférhető technológiák ma már, akkor már amikor elindul egy fertőzöttség, nagyon hamar észre fogjuk venni, kis foltokat kezelünk, és nem a teljes állományunkat, és jóval-jóval jobb beltartalmiért tudunk produkálni, mint hogyha ezt teljes állomány szinten kezeltük volna. Plusz természetesen, hogyha itt a növényvédőszerekre gondolunk, akkor azoknak van egy várakozási ideje, megvan egy határ, hogy mikor lehet utoljára kezelni.
Értelemszerűen akkor a betakarítással is esetleg, hogyha arról van szó, előbb el tud kezdődni, hogyha nem kell a teljes állományt kezelni. Tehát ez nagyon sok összetevős, de a valóságban ez folyamatosan ebbe az irányba haladunk.
Ez gyakorlatilag, ez a fajta technológiai átállás, ez nyilván fontosabb, meg nyilván talán egyszerűbb egy nagyobb területen, mint egy kisebb területen, de például hosszú távon egy családi vállalkozásnak is megéri ebben gondolkodni. Láttam, hogy van kifejezetten ilyen farm szoftver például önöknél, amivel tudnak gazdálkodni, tehát meg is tanítják az embereket, hogy hogy kell ezt a technológiát alkalmazni. A technológiai váltás a családi vállalkozásoktól, gazdálkodástoktól egészen a nagyüzemi gazdálkodásig működőképes?
Abszolút, tehát hogyha itt ügyfeleket kell példaként említeni, van ügyfelünk egy darab 5 hektáros gyümölcsös táblával és 30 hektár apró táblákkal szántóföldi növénytermesztés tekintetében. Itt ez hozzáállás kérdése. Hogyha valaki gazdálkodik, akkor biztosan észrevette, hogy a gazdasági adminisztráció az évről évre folyamatosan szigorodik. Bevezették már, hogy a rovarülőszereket 24 órán belül jelenteni kell, naplóleadási és vezetési kötelezettség van, ezt folyamatosan odázzák el, de jövőre várhatóan már kötelező lesz a digitális naplóvezetés. Ezek ilyen farm management szoftverek, illetve digitális megoldások bevezetésével könnyedén teljesíthetőek, és igazából itt most gondolná az ember, hogy az eddigi papír alapút lecseréltük egy digitálisra, ez mennyivel lett nekünk jobb? Hát ebben a pontban még semmivel, de abban a pillanatban, hogyha digitálisan van, akkor már könnyen értelmezhetővé és elemezhetővé válnak az adataink, és mondjuk önmagunk is, ha megvan a saját affinitásunk, képzettségünk, illetve egy szakértő is, ebből könnyedén ki tud olvasni olyanokat, amivel a gazdaságunk színvonalát, profitabilitását tudjuk növelni. Tehát azzal, hogy átültettük digitálisba a papírmunkát, nem lett jobb, de azzal viszont, hogy ez digitálisan megjelenik, már olyan elemzéseket tudunk végezni, amivel sokkal-sokkal jobb eredményeket tudunk elérni, és teljesen új folyamatokat tudunk felállítani, illetve automatizálni. Tehát jelenleg el tudunk odáig jutni, hogy valaki egyetlen egyszer egy mobil applikáció segítségével rögzíti az adott táblán történő munkavégzését, és abból a rendszer elküldi a NÉBIK bevallást, elküldi a naplóleadást, megteszi a költségszámítást, vonja a készleteinket, számolja a munkaórát, számolja a gépamortizációt, és a végén, év végén lesz egy mérlegünk, hogy a táblánk megérte, vagy nem érte meg. És sok gazdálkodó ezt arra az adott évre se tudja megmondani, egyszerűen csak gazdálkodik, viszont így át tudjuk gondolni szakértői segítséggel, át lehet gondolni, hogy milyen kultúrára érdemes áttérni, hogy kellene csiszolni, hogy még jobb legyen ez az egész. Szóval ez egy rendkívül összetett folyamat, és elkerülhetetlen. Azért azt látjuk, hogy a telefonálás már nem úgy történik, hogy telefonközpontokban egy ember állítgatja, hogy kivel kéne összekapcsolni, már teljesen digitalizálódott, filmfogyasztás is, minden, az adóbevallás is, a mezőgazdaságnak nagy a tehetetlensége, azt most éri jelenleg ez a forradalom. Természetesen ezzel látjuk, hogy új folyamatok is jelennek meg, és új előnyök. Internet megjelenésével is először nem tudtuk, hogy mire használjuk, először csak a postai levelezést cserélték ki az emberek, de látjuk, hogy most már tulajdonképpen minden interneten történik. Itt is így kell elképzelni, a mezőgazdaság digitalizációjával rengeteg új kapu nyílik ki, ezeket a kapukat pedig már azok át is lépték, akik ezt alkalmazzák, szóval rengeteg-rengeteg előnye van ennek.
Ugye mondta, hogy általában ilyen szokás alapú gazdálkodás folyik kis és nagy üzemi szinten egyaránt. Mennyire nyitottak a gazdák? Mert ugye azért mondja, hogy vannak kis vállalkozók is, meg vannak nagy üzemek is, akikkel együtt dolgoznak. Mennyire nyitottak most már erre, hogy úgy tűnik, hogy rá van kényszerülve a mezőgazdaság is?
Van egy réteg, az újítók, az innovátorok, akik bőven a piac előtt járnak. Ez egy nagyon kis százalék, tehát ez egy pár százalékos réteg. Ők kifejezetten nyitottak, és keresik az újdonságot. Ők azok, akik megjelennek kiállításokon, nézik az külföldi, illetve hazai trendeket. Van egy réteg, aki kifejezetten nyitott. Van egy réteg, aki nyitott, de valamelyes sodródik. Nagyjából ez egy ilyen, ez a gazdálkodók 30-40 százalékát kitevő réteg, aki rendelkezik már valamilyen digitális megoldással, naplóvezető szoftverrel, egy modern traktorral, ami monitorral rendelkezik. De sajnos az a helyzet, hogy ez a 30-40 százalékos állomány, annak ellenére rendelkezik, ennek csak a negyede az, ami használja valóban ezeket. Tehát ez tényleg olyan, mintha a Lamborghinivel járnánk a sarki boltba vásárolni. A gazdálkodók 30-40%-ánál ott van a Lamborghini, de mégse azzal rendeltetésszerűen használják. Illetve van egy, ez a maradék valahol 50-60%-nyi gazdálkodói réteg, aki nem rendelkezik digitális, illetve adatalapú megoldásokkal. Én azt látom, hogy közöttük is nagyon sok ember van, aki nyitott, de kivárnak. Tehát mindig éppen azt teljesítik, ami a jogalkotónak az elvárása, viszont hogyha egy pillanattal előrébb gondolnak annál, mint ami a jogalkotónak az elvárása, és a saját érdekeiket is figyelembe veszik, és bemutatjuk nekik a lehetőségeiket, én akkor azt látom, hogy a többség az abszolút nyitott. Tehát ki nem lenne vevő arra, hogy egy gondolkodásmódot kell váltani, és több profitja lesz az embernek. Tehát hogyha saját gazdaságra levetítve ezt bemutatjuk, átvilágítjuk, megvizsgáljuk, akkor túlnyomó többségében azt látom, hogy ebben erre az útra rálépnek a gazdálkodók. Azt mondom, hogy aki nyitott, vagy aki megismeri a lehetőségeket, az természetesen nyitott szokott erre lenni.
Hát akkor egy komoly edukációs tevékenység van még önök előtt, hogy valójában ezeket a rendszereket tényleg mindenki alkalmazza, mert hogy nekünk is jó, fogyasztóknak is, és azoknak is jó, akik pedig ellátnak minket a saját földjükről, zöldségekkel, gyümölcsel és egyébként terményekkel. Én nagyon szépen köszönöm Molnár Mártonnak, az Agrárközösség Kft. Precíziós üzletágának vezetőjének, hogy itt volt velünk, és kívánok sok sikert a munkájukhoz, és reméljük, hogy minél hamarabb, kevesebb vegyszerrel ellátott zöldségekkel és gyümölcsökkel találkozunk az asztalukon, már csak azért is, mert a gazdák tudni fogják, hogy pontosan mennyi az annyi, és mire van szükség ahhoz, hogy megóvják a növényeiket.
Nagyon kedves, köszönöm szépen a lehetőséget.
Yeah.
A COVID óta hozzászoktunk ahhoz, hogy nagyon sok mindent el lehet intézni személyes jelenlét nélkül, de azért az orvos mégiscsak az a terület, ahol azt gondoljuk, hogy jobb, hogyha személyesen találkozunk. De már azt is tudjuk, hogy rengeteg olyan eset van, amikor interneten keresztül, telemedicinával lehet segítséget kérni és segítséget kapni. Nyilván ez nem vonatkozik minden esetre, de az egészen biztos, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat egy olyan új programot indított a Nasztadi Attila egészségfejlesztési programjában, ahol a felzárkózó településekben, ott, ahol esetleg nincs gyerekorvos, vagy nincs körzeti orvos, ott mégiscsak tudnak segítséget kérni azok a betegek, akiknek hirtelen szükségük van orvosi segítségre. Hogy pontosan mi az, ami lehetséges a tedmedicinában, és mi nem, ki az, aki ezt igénybe tudja venni, erről fogom most kérdezni Romhányi Tamást, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét, szeretettel köszöntöm.
A telemedicinás ellátáson kétféle van. Az egyik valóban a COVID közvetlen következménye, ugyan is mondta. Ez elsősorban a budapesti hajléktalan ellátásban indult egy kísérleti program. Ez tényleg a járvány alatt kezdett el kiszélesedni, és bizonyította, hogy ez egy járható út. A másik, ami viszont nagyobb értékű telemedicinás programunk, az az ország 300 legszegényebb településének felemelését célzó 2019 óta zajló felzárkózó települések programnak a része. Itt az történt, hogy azokban a településeken, ahol hosszú ideje, 5 évnél hosszabb ideje nincsen házi orvosrendelés, mert betöltetlen a körzet vagy más probléma miatt abba maradt és nem sikerült pótolni. Szembesülnünk kellett azzal, hogy nem fogunk tudni orvosi ellátást vinni a településre, viszont a koronavírus alatt rendszerbe állítottan a digitális technológiát, nagyon sok minden plusz lehetőséget hoznak az ellátásba. És gyakorlatilag Európai Uniós forrásból 2023 márciusában egyelőre, akkor még kísérleti jelleggel elindult a településen a telemedicinás rendelésünk. Ez azt jelenti, hogy kis teherautó furgonvázakra mozgóorvosi rendelők épültek az autógépjármű belsejében, nagy kapacitású internet kapcsolattal, tehát viszik a tárnyírat, ebát és bárhonnan tudnak szívesávú internetet csinálni. A legmodernebb digitális berendezések csak kamerából, 5 különbözőféle kamera van a felszerelésben, ami a távol lévő orvosnak lehetőséget ad, hogy olyan részleteket is megnézzen a vizsgálat során, amit szabad szemmel esetleg nem látna. Tehát például egy ilyen kamerában, tehát egy ilyen turokba dugható kamera, amivel ugye, amikor az orvos azt mondja, mondjuk azt, hogy áll és belenéz a torkunkba, ahhoz képest, amit ő ott látna, ez a kamera ezerszeres nagyítást tud produkálni. A forendoszkóp, amit az asszisztens, ez a falvakban lévő pácienseknek a mellkasára vagy a hátára, a hangja sokkal tisztábban és erőteljesebben jelenik meg az orvos számítógépének a hangszórójában, mint a forendoszkóp a saját fülébe lenne. Tehát egy csomó olyan technika rendelkezéssel, a szociális munkás kollégáink, akik a településen minden nap ott vannak, megszervezik, előkészítik a rendeléseket, adott időben megérkezik a furgon, a furgonban az asszisztens megcsinálja az internet kapcsolatot, behívja a pácienseket, és az orvos pedig adott esetben több száz kilométer távolságból Budapesten, Kecskeméten, Zebegényben, Szegeden dolgoznak a programunkban fölvett házi orvosok és belgyógyászok, tehát ők ezeken, vagy akár a munkahelyükön, vagy pedig akár otthon a lakásokból, az interneten keresztül valós időben az asszisztens, a helyszínen lévő asszisztenst irányítva elvégzik a vizsgálatot. 40 településen van már rendszeres telemedicinás rendelésünk. Az első évben, 2023-ban 4000 beteggel találkoztak az orvosok, volt konkrét életmentő beavatkozás, felírták a gyógyszereket, nagyon kevés olyan eset van, amikor a személyes találkozás nem váltható ki telemedicinával. Ebben az esetben szakorvoshoz tovább irányították a betegeket, de az esetek 91%-ában megkaptak minden ellátást azok a betegek, akik egyébként nem találkoztak orvossal. De mondjuk ez a lényeg.
Egyrészt ez nagyon durva, hogy vannak betegek, akik évek óta nem jutnak el, tudnak elmenni orvos. Mondja azt, hogy ki lehet váltani a 90%-át a személyes találkozásoknak?
Hát, vagy talán még ennél is nagyobb arányban. Tehát a kísérleti évnek az első időszaka az bizonyítja, hogy ez egy valós ellátás, és egy igazi megoldás, egy hosszú-hosszú ideje megoldatlan problémára. A kísérleti program lezárása idén márciustól ez most már nem kísérleti programként fut, hanem rendes állandó program a hivatalos ellátásoknak a rendszerébe.